46 évvel ezelőtt, 1978. október 30-án adták át a túzokvédelmi állomást Dévaványán. Egy sikertörténetnek nevezhető ez, hiszen azóta is töretlenül működik, és azóta is töretlenül engedik szabadon azokat a túzok madarakat, amelyeket még tojásként visznek be önökhöz, és próbálják fölnevelni ezeket a csibéket, majd pedig visszavadítani ugye a természetbe, hogy el lehessen őket engedni. Szóval mi hívta életre a túzokvédelmi állomást Dévaványán?
A túzok tojásainak mentése nem új keretű munka Dévaványa térségében, ugyanis a Sári tájon, itt a Tanya udvarokon nem volt ritkaság, hogy a baromfik között méltóság teljesen lépdelt egy-egy túzok, ugyanis a tanyákon élők, a természetben élő emberek, azok, ha megtalálták a túzok tojást már a 1800-as években, és akkor megpróbálták kikeltetni ezeket a tojásokat baromfi alatt. Hát az így felnevelt túzokok a tanya díszévé váltak, igaz, és nem lehettek továbbra a szabad populáció egyedei, de már megkezdődött akkoriban is egy ilyen túzok tojásoknak a mentése és a keltetése. De ahhoz, hogy megértsük a túzok állományt, azért vissza kell lépnünk. 1941-ből kapjuk az első országos túzok állomány adatot, amit ornitológusok és vadász emberek szerveztek, egy ilyen számlálást, és a számlálás eredménye abban az időben 8557 madár volt, melyből Békés és Csongrád megyében összesen 4170 példány jutott. Ezt követő években már csak alkalmanként végeztek számlálást, mert a Magyar Madártani Intézet a megyei vadászati felügyelőkkel karöltve végzett, és az 1969 évi számlálás már csak 2300-as egyet számról számol be, amely a Békés és Csongrád megyében akkor 1241 példányt észleltek, tehát látszott egy állomány fogyatkozás.
Ennek mi volt az oka egyébként?
Igen, ez nagyon sok összetevős dolog volt, de az életér átalakulása volt az első fontos ok. Feltörték azokat a sztyepp területeket, amik a legfontosabb élőhelyei voltak a túzoknak, illetve a különböző mezőgazdasági intenzifikálódás, tehát hogy egyre nagyobb munkagépekkel végezték, nem álltak meg a túzok fészkeknél, feltörték a gyep területeket, a kaszálások során pusztultak el madarak, de még említhetném a hajtó vadászatokat is, például 1886-ban, jól emlékszem, Kapuvárot 211 túzokot ejtettek el havas téli időben. Illetve a kakasoknak a trófeája az egy nagyon-nagyon nívós vadászati trófea volt. 1925 és 1947 között már évi 6 alkalomra korlátozták csak a dürgő kakasok vadászatát éppen emiatt, mert látták, hogy az ivararány kezd úgy eltolódni, hogy a kakasokat ejtették el tulajdonképpen a trófeagyújtés szempontjából, és ez felborult az egy-egyes ivararányunk a túzokoknak, ami nagy problémát okozott. Tehát egy nagyon nagy összetevős dolog miatt kezdett csökkenni a magyar túzok állomány, de az elsők voltunk, akik védetté nyilvánították, és megszüntettük a vadászatot. De a hazánkban élő túzok állományról azt kell tudni, hogy 1939-ben például a Csornai Richárd, egy ornitológus volt, egy tiszaparti falu felőtt ezres túzok csapatot látott délfelé repülni. Tehát a kemény telek is nagy mortalitást okoztak a túzoknak. Például az 1969-70-es és a 78-79-es teleken rengeteg túzok vonult el hazánkból, sokan nem tudják, de a túzok az egy ilyen időszakos vonuló madár, tehát folyamatosan úgy tudja a táplálékát felvenni, ha nincs hótakaró. Ha van hótakaró, sekély hótakaró, akkor az őzek segítségével az őzek ugye ki tudják kaparni a repce, illetve a lucernának a zöld ellő részeit, és ezek után a túzokok megjelennek, és elkezdik fogyasztani. De ha magas hótakaró van, akkor egyáltalán nem tud táplálkozni, és akkor elindul a délre, és sajnos ez nagyon nagy mortalitással jár. A túzok nem tud úgy vonulni, mondjuk, mint a darvak és a gólyák, hogy meleg légáramlatokra, úgynevezett termikekre fekszik rá. A nagy szárnyfesz távolsága van, de nagy testtömeg is párosul ehhez, de nem tud termikkel vonulni, nekik folyamatosan szárnyverésekkel, szárnyhúzásokkal kell vonulni délre, és ez nagyon nagy mortalitást és nagyon nagy energiakivételt jelent a madár szempontjából, ezért ez is nagy elhullást jelentett. És az 1984-87-es telek is ilyen kemények voltak, és hát 1000 példányat csökkent akkor hazánk túzok állománya. Tehát az egyik legnagyobb mortalitást jelenti a vonulás. Tehát az a célunk, hogy itt tartjuk a madarakat, a klímaváltozás, a hómentes telek, ezek most azt kell, hogy mondjam, hogy kedveznek a túzoknak, de hogyha nagy hótakaró jön, akkor különböző metodikákkal mit tudjuk tartani a térség túzok állományát, a területről leduratjuk a havat, és tudnak táplálkozni. Hál' Istennek már nincsenek akkora havak, hogy ezt meg kell oldjuk, de az agrárkörnyezet gazdálkodási programban is előírás, hogy hómentesíteni kell azokat a területeket, amit a természetvédelmi szakemberek kijelölnek túzok élőhelyeken.
Tehát magyarán emberi beavatkozás nélkül, ha nem tudnák itt tartani ezt a túzok állományt, akkor nagy része valószínűleg elpusztulna?
Ha nagy telek lennének, akkor nagy valószínűsége igen, de a túzokban van egy ősi vonulási ösztön, ha nagy hó van, akkor elindul délre, és akár Szicíliáig elrepült, tehát vannak adataink, hogy délványen gyűrűzött madár Szicíliáig repült, és Szicílián sajnos vadászat áldozatá lett, de ez mondom több összetevős. A mezőgazdaságot, a mezőgazdaság intenzifikálódását lehet elsősorban kiemelni, hogy a túl gyorsan dolgozó gépek, a kemikáliák használata, ez mind problémát jelent a túzoknak. Nagyon-nagyon érzékeny faj. Például a második világháborút is említhetném, hogy a hadszíntér Közép-Európán sepert végig, és ez is felaprózta a túzok állományt. Egy nagyon sok összetevős dolog miatt csökkent igen alacsony szintre a magyar túzok állomány, de azt kell, hogy mondjam, hogy a legutóbbi túzok védelmi világ konferencia azt eredményezte, hogy egyedül Magyarországon nő azóta a túzok állomány, tehát Magyarországon lehet minden szempontból emelkedést tapasztalni, és a világ minden más táján, ahol a túzok él, ott mindenhol csökken az állomány, tehát mi azt lehet mondani, hogy jó úton járunk. És hát ez azért is van, mert ugye 1978. október 30-án létesült a túzok védelmi állomás, de azt azért voltak ezek megelőző lépések, mert már 1958-ban Fodor Tamás kidolgozta a fővárosi állat és növénykertben, majd a budakeszi vadbiológiai állomáson a túzok keltetésének és a nevelésének a technológiát. Hát ez is azért történt, mert már látták, hogy olyan rohamosan csökken a magyar túzok állomány, hogy valami lépést kell tenni a kikaszált tojások érdekében, ki kell dolgozni egy keltetési és nevelési technológiát, hogy a magukra hagyott tojásokat sem szabad az ebek martalékává hagyni, tehát ezeket is keltetni kell, és hát egy kezdetleges technológia volt, de ebből építkeztünk, nem lehet elfelejteni dr. Fodor Tamás nevét, tehát ő foglalkozott abban az időben ezzel a fajjal, és tényleg kidolgozott egy olyan technológiát, ami azt mondom most így utólag visszatekintve, hogy nem volt 100%-os, de egy kezdeti lökést azt minden tekintetben tudott nekünk adni.
Az intenzív mezőgazdaságot látjuk, hogy nem csökken. Itt egyébként a kikaszálás volt a legfőbb, ami az intenzív mezőgazdaságot illeti, vagy mondjuk a vegyszer használat is egy nagyon nagy veszélyeztető tényező volt?
Azt lehet mondani, hogy a kaszálás és a vegyszer együtt. Tehát azt nem tudjuk pontosan, hogy a vegyszerek milyen hatást fejtenek ki, úgy, mint a DDT csodaszernek tekintették még a 60-as, 70-es években is. Tehát én tisztán emlékszem, hogy a nagyszüleim a kezembe nyomtak egy doboz Matador nevű bolhaport, hogy szórjam be a kutyának az olját, mert ez egy csodaszer, és majd ez kiirtja a bolhákat. Ez a Matador bolhabor a DDT hatóanyaggal volt tele, de hogyha más példával élnék, tehát az amerikai katonáknak a vietnámi háborúba mind a tetűmentességét és mind a malária elleni védekezésénél is a DDT-t használták, ami később kiderült, hogy Magyarországról eltűnt a vándorsólyom, és ez azért volt, mert a DDT úgy felhalmozott a szervezetükben, hogy lágyhéjú tojásokat kezdtek el tojni. Nem tudjuk, hogy a túzokban jelenthetett-e ilyen hatást a DDT, de más szerek minden esetre 100%-osan jelentenek, mert ugyanis a túzok a csibéit, a fiatal madarakat rengeteg rovarral táplálja. És ha nincs rovar mennyiség a területen, akkor nem tudja megfelelően táplálni, és hogyha csak megnézzünk egy intenzív őszi kalászos kultúrát, hogy abban egy gyomszál nincs, abban szinte rovarvilág sincs, teljesen steril, és a diverzitás neki nagyon fontos az, hogy változatos élőhelyek legyenek. Tehát, hogyha most visszalépnénk az időbe, 1969-ben teljes vadászati tilalmat rendeltek el a túzokba, majd 70, mások szerint 71-ben nyilvánították védetté, és majd csak 79-ben lett fokozottan védett a túzok, de 1975-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal Békés megyének a túzok a legsűrűbben népesült területén Déovány határában egy 3500 hektáros tájvédelmi körzetet létesítettek. Tehát már akkor is látták, hogy kell egy olyan rezervoár, kell egy olyan terület, ami megóvja a túzokokat, és itt semmilyen olyan intenzív mezőgazdasági műveletet nem fognak végezni, tehát itt nyugalma lesz a túzokoknak, és ez volt az alapja a magyarországi túzok védelemnek, hogy 1975 őszén egy tájvédelmi körzetet létesítettek itt Déoványa határában, és az 1976-ban Gyula mellett található sarkadremete adott otthon a második nemzetközi túzok konferenciának, ahol a konferencia résztvevői támogatták a hazai szakemberek elképzeléseit, és elhatározás született arról, hogy 1978-ban megépüljön Magyarországon első és a világon is az első túzokvédelmi állomás Déoványán, amelyet akkoriban túzokrezervátumnak neveztek.
Hogy kezdődött el itt a munka?
Ez is az épület a nagykunsági tanyák hangulatát adja. Három épületből áll, egy kutatószállásból, az irodákból, illetve egy technológiai épületből. Itt történik tulajdonképpen a túzok tojásoknak a keltetése, és ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel a túzok az egy fokozottan védett faj, mint említettem, és a legmagasabb természetvédelmi értékkel bír Magyarországon, ami 1 millió forint, ezért egy fokozottan védett faj élettevékenységének zavarása, illetve elpusztítás és bűncselekmény. Tehát mi nem tudnánk sikeresen dolgozni, hogyha a helyi mezőgazdászok, a helyi emberek nem segítenének. Itt mindenki magáinak tekinti a túzokot, több falunak emblematikus faja, tehát azonnal jelzik az emberek, jóhiszeműen jelzik, hogy a túzok fészket találnak, illetve az agrárkörnyezetgazdálkodási programban előírás is, hogyha valaki túzokfészket talál, azonnal értesíti a természetvédelmi őrszolgálatot, az legyen a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, vagy a Hortobágy Nemzeti Park Igazgatósági, vagy a Kiskunsági, ott, ahol túzok él, és abban a pillanatban a túzokvédelmi területre kimegy az illetékes természetvédelmi őr, és eldönti, hogy be kell hozni a tojást, vagy nem. Nagyon fontos, mert régebbi időszakban minden tojást behoztak, amit találtak. A mai időben már eldöntjük tulajdonképpen a területet vizsgálva, hogy menteni kell a tojást. Ha a túzok tojó visszaül a fészekre, akkor semmi esetlen sem háborgatjuk tovább a tojót, próbálja meg kikeltetni a saját csibét, és ő nevelje fel őket.
Hogyan oldják meg azt, hogy visszaüljön a túzok a fészekre?
Az elsődleges szempont az, hogyha túzokfészket talál valaki, valamelyik mezőgazdasági gépkezelő, azonnal elhagyja a területet, lemegy a tábla szélére és riaszt minket. Gyorsan kérünk bármelyik területre, és megkérdezzük a gépkezőt, hogy mit látott. De általában azt szoktuk látni, hogy egy olyan 400-500 méterre is akár ott sétálgat a túzoktól, és várja, hogy elmúljon a veszély, és ő vissza szeretne jönni a fészekre. Ha nem tért vissza a fészére, és semmilyen más veszélyeztető tényező nincs, akkor fatojásokat rakunk a fészekbe, de ezt csak azért rakjuk a fészekbe, mert későbbiekben vissza fogjuk ezeket a madarakat elnőrizni, ugyanis a kotló madár az naponta kétszer vagy akár háromszor is elhagyja a fészkét, úgynevezett komfort mozgást végez. Nagyon fontos biológiai folyamatok játszódik le ilyenkor a tojásban is, tehát olyan gázok távoznak a tojásból, amelyek nem oda valók, és csak a lehűlés alatt tud megszabadulni a tojás ezektől a gázoktól, illetve a tojó is ilyenkor táplálkozik, ilyenkor tollászkodik, ürít, tehát ezeket az időintervallumokat, ez akkor a reggeli időintervallum, figyeljük meg, hogyha a tojó visszaült a fészekre, a fatojásokra, és a komfort mozgásokon újra meg tudjuk figyelni, hogy lejött a tojásról, és táplálkozik, de ott van a fészek környékén, akkor a következő komfort mozgás alkalmával, ha van a túzokvédelmi állomáson, a keltető berendezésben kelésben lévő tojás, még hogyha az a tojás az nem is az ő tojása, azonnal kivisszük a területre, és visszacseréljük egy igazi túzok tojásra, és hát ezzel is az a célunk, hogy minél több túzok természetes környezetben nőjön fel. Kotló madár alatt keljen ki, és ne a keltető berendezésünkbe. Ezért fontos a fatojás csere. Természetesen vannak olyan esetek, amikor el kell hoznunk. Vagy elhagyja végérvényesen a túzoktól a fészket, nagyon-nagyon érzékeny a zavarásra, azt azért hozzá kell tennem. Mindössze kettő tojást rak a fészekbe, átlagosan, de vannak egy tojásos és vannak három tojásos fészkek is rendhagyó esetekben, de átlagosan két tojást rak, nincs fészke, egy kis mélyedést kapar egy olyan kultúrába a költési időszak kezdetén, amikor ő beleül, mivel egy cseppi fajról van szó, körbenéz és mindent lát, tehát biztonságban érzi magát, tehát ha a tojó kiemeli a fejét a fészekből, akkor tökéletesen körbelát a horizonton, tehát minden egyes veszélyforrásra azonnal fel tud figyelni. Viszont ha a mezőgazdasági gép közeledik, és egyre nagyobb sebességgel közelednek, akkor akár a kassa előtt ugrik fel egy méterre, hiába vannak láncos vadriasztók, sokszor a tojó is el tud pusztulni egy nagy sebességgel haladó kassa közeletére, nem tud hirtelen felugrani, főleg, hogyha már nagyobb a vegetációs tömeg, nem tud hirtelen felugrani a fészekről, akkor sokszor a tojó is elpusztul. Ha olyan veszélyeztető körülmények állnak fenn, hogy későbbiekben egy hét múlva újra vissza fognak jönni vegyszerezni, kasszálás fog következni, és azt látjuk, hogy veszélynek lesznek kitéve ezek a tojások, akkor beszállítjuk a túzokvédelmi állomásra, és ez úgy történik, hogy különböző tojásszállító inkubátorokba a hőmérséklet pontosan be van állítva, viszont egy dolgot nem tudunk kiküszöbölni, ez a rázkódás, ezt csak úgy tudjuk kiküszöbölni, hogyha ezeket a tojásszállító inkubátorokat mi kézben tartva visszük, ugyanis a kezünk egy ilyen lengéscsillapítóként funkcionál, ugyanis a tojásoknak az egyik legnagyobb problémája az, hogy összerázkódnak és elszakad a jégzsinór. Ez a jégzsinór, ez azt a célt szolgálja, hogy a tojás sárgáját centrális helyzetben tartja, és ha ez elszakad, akkor tulajdonképpen az embrió pusztulását is okozhatja. A másik nagyon fontos, hogy mi azonnal tudjunk cselekedni, hogyha szól egy gazda, ugyanis nagy melegekbe, közel 40 fokos hőmérsékleteknél gondoljunk bele, hogy a tojások, ha tűző napnak vannak kitéve, akár 50-60 fokról is fel tud melegedni, és akár 2-3 perces ilyen 50-60 fokos felmelegedés is az embrió pusztulását okozza, míg a lehűlés nagyon érdekes módon az nem jelent ekkora problémát. Tehát nagyon fontos, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy mikor kell menteni a tojásokat, és mikor nem.
Költési időszakban egyébként mennyi riasztást kapnak?
Változó 40-50 fészekhez megyünk ki egy évben, és annak nagyon alacsony százalékát kell már csak behoznunk. Azt tudjuk mondani, hogy meg tudjuk menteni őket természetes környezetben, és a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság egyik célkitűzése is az, hogy természetes környezetükben tudjuk megvédeni ezeket a madarakat, és egy ilyen szükséges rossz az, hogy a túlzokvédelmi állomásra behozzuk a tojásokat, már tényleg csak azokat hozzuk be, amelyeket végérvényesen elhagyott a jó, és valamilyen veszélynek vannak kitéve.
Az országnak egyébként mely rész széről szállítanak, ezért a túzok nem az egész ország területén található meg.
Nem, mivel egy cseppi fajról van szó, most jelenleg azt kell mondjam, hogy több mint 1600 madár él Magyarországon, 1700 fölötti az állomány, ami a kiskunsági régióra, azaz a dunamenti síkra, a dévaványai sík, illetve a hortobágy-bihari síkkal együtt egy nagyobb állomány, illetve a fertőhansági rész, ami megint csak egy erősebb, igaz, hogy már ott átmozdulás is van az osztrák oldalra, de ezek a legfontosabb gócpontok túlzok szempontjából, ezeken a területeken kell legjobban, legerősebben odafigyelnünk a védekezésre.
Az, amikor a tojásokat beviszik az állomásra, akkor hogyan tovább? Először is ellenőrzik, hogy ez a jégzsinór megvan-e, tehát hogy minden rendben a tojásokkal?
A jégzsinór ellenőrzését nem tudjuk megoldani. A túlzok tojásnak egy alapvető színezettsége miatt nem tudjuk átvilágítani ezeket a túlzok tojásokat. Nagyon-nagyon erősen pigmentált, nagyon erős festékanyaggal bír maga a túlzok tojás. Nagyon vastag a meszes héja is, és egy belső héjhártya is található, mint minden tojásban, és átvilágítani nem tudjuk. Az embrionális fejlettséget meg kell, hogy állapítsuk, ugyanis egy keltetés az három fázisból áll. Egy előkeltetésből, egy keltetésből és egy bújtatásból. Mind a három fázis, az inkubációs időnek ez a három fázis, a más-más paraméterekkel bír. Természetesen nekünk három keltető berendezés van így beállítva a túlzokvédelmi állomáson, más-más paraméterekkel, és ahhoz, hogy megtudjuk a kotlottsági fokot, hogy milyen idős benne az embrió, és milyen, melyik keltető berendezésükbe rakjuk be a tojást, ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk állapítani az embriók korát. Ez az embriókor megállapítást egy úgynevezett body monitorral végezzük, ez egy infravörös sugarat bocsájt a tojásba, és kimutatja nekünk a túlzok csibének a szívverését, a percenkénti szívverését. Nekünk már egy táblázatunk van erről, hogy a szívverésekhez milyen kotlottsági fok párosul, ugyanis tudjuk, hogy az inkubációs idő akár 48. órájában már kialakul a szív a kis embrióba, és már a 8.-9. naptól már tudjuk mérni a szívverések számát, és a szívverések számából pontosan tudjuk a kotlottsági fokot, és a megfelelő keltető berendezésbe tudjuk helyezni a madarakat. Azt tudjuk, hogy egy durván 280 szívverés per perces inkubációs időszaknál az már egy kelés előtti fázis, tehát a megfelelő keltető berendezésbe helyezzük a tojásokat.
Az első tojás 1979. május 8-án került be az állomásra, és május 25-én kelt ki. Azok a tojások, amik bekerülnek önökhöz az állomásra, 99%-ban kikelnek, vagy van olyan, hogy nem?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy százalékban tudunk már keltetni. Még mindig találunk terméketlen tojásokat. Minden egyes tojást, ami nem kell kínálunk, megvizsgáljuk. Régebben ezt küldtük különböző intézetekbe, ahol megvizsgálták, korai embrionális elhalást detektáltak, ami azt jelenti, hogy már a pete vezetőben, tehát a tojás rakás előtt elhalt benne az embrió. Ez különböző stresszhormonoknak köszönhető, ugyanúgy, mint a vízirigónál kimutatták, különböző stresszhormon, ez a mellékvesek kérek által termelt stresszhormon, ez megölheti az embriót, még a tojó madár szervezetében van akkor a tojás, és tulajdonképpen még a tojás letojása előtt elpusztul az embrió, vannak ilyen adataink is, illetve vannak terméketlen tojások, azt lehet mondani, hogy 15% még mindig terméketlen a tojásoknak. Ezt nem tudjuk pontosan, hogy mire vezethető vissza. Nem volt megfelelő kakas létszám esetleg, amikor a párosodás volt. Értelemszerűen akkor van több embrionális elhalás, illetve akkor van több terméketlenség, hogy haladunk a dürgési fázis vége felé. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a túlzok az átlagosan, ugye azt szoktuk mondani, hogy áprilisban történik a dürgés, április végén kezdődik, május teljes hónap egésze, és június elejéig tart. De vannak még olyan tojók is, amik még június végén tojnak le, egy nagyon-nagyon érdekes biológiai sajátossága van a túlzóknak, úgynevezett spermatároló csövecskék találhatók a szervezetében, és nem szükséges neki újbóli párosodás ahhoz, hogyha mondjuk meghiúsul az első fészek alja, tehát a szervezetéből, ugye ezekből a spermatároló csövecskékből újra meg tudja magát termékenyíteni. Ezt idézőjelbe tenném, hogy magát, de ugyanúgy termékeny tojásokat tud tojni, tehát az evolúció során kialakult a madárnál ez a képesség, de nagyon sok biológiai sajátossága van még a túlzóknak, úgyhogy ezt szoktuk vizsgálni, illetve a tojásokat minden esetben, mikor bekerülnek ide a keltetőbe, különböző biometriai adatok felvétele, a hosszúság, a szélesség, a tömegét minden tekintetben mérjük. Természetesen minden egyes tojás egy törzslapot kap, hogy honnan került be, mikor került be a tojás, különböző GPS koordinátákat rögzítünk ezeken a fészkéken, a későbbiekben persze ezeket digitalizáljuk, ezek nagyon fontos információkat nyújtanak a túlzókvédelem szempontjából, még azt is rögzítjük rajta, hogy mikor kelt ki a túlzók csibe, milyen testtömeggel, tehát ez a túlzók tojás törzslap lesz a személyigazolványa a majd kikelő kis túlzók csibének, és ez végigköveti az egész itt lévő életét, ami a túlzókvédelmi állomáson történik.
Hogyan tovább, amikor kikelt a kis csibe, hiszen ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy miután kikelt, akkor föl tudják nevelni, illetve hát vissza tudják vadítani, repatriálni.
Igen, három túlzók gondozónő dolgozik itt a túlzókvédelmi állomáson, és hát ilyen anyai szeretettel pátyolgatják ezeket a kis túlzók csibéket. Az első legfontosabb dolog az, hogy a túlzók csibéknek egy köldök csonkfertőtlenítést végzünk, és 24 óráig semmilyen táplálékot nem adunk nekik. Ez nagyon-nagyon fontos, ugyanis minden madárfajnál a tojásban lévő sárgája jelenti a tápanyagot. Ez kvázi ugyanaz, mint az emlősnél a föcstej, tehát hogyha ő nem kapja meg ezt, és nem tudja felszínni a szervezetéből tökéletesen a még benne levő tojássárgáját, ami már a kis emésztő traktusában található, akkor nem lesz olyan immunitása a madárnak. Tehát ez nagyon fontos, hogy 24 óráig semmilyen táplálékot nem adunk a madaraknak, de itatni itatjuk őket természetesen, majd 24 óra elteltével az ő felszáradásuk után, amik nagyon-nagyon érzékenyek, tehát nagyon-nagyon nehéz egy túlzók csibét felnevelni, egy nagyon rövid emésztőtraktussal bír a túlzók csibe, és az ő táplálék egyik legfőbb komponens az a lucernának a roppanva törő vége, tehát csak a legpuhább leveleket szedegetik le a gondozónők, de található a táplálék komponensek között túró, tojás, különböző takarmány premixek, amiket úgy kevertetünk, úgy állítunk össze, és állati fehérje hús, a fehér egértől, afrikai barna tücsökig mind-mind beszerzünk ezeknek a madaraknak, és folyamatosan figyeljük a madaraknak a viselkedését. Nagyon fontos, hogy a túlzók gondozó kolléganőim, azok meglássák, hogyha valamilyen olyan negatív tünet látható a madaraknál. Egy szemhunyorgás is már olyan negatív tünet lehet, amire azonnal lépni kell. Nagyon érzékeny a perózisra, tehát hogyha nagyon magas állati fehérje tartalmú táplálékot etetünk a túlzók csibékkel, akkor úgynevezett lábdeformitások és szájdeformitások keletkezhetnek, amik azonnal orvosolunk kell, olyankor visszavesszük a fehérje mennyiséget és a kálciumban gazdagabb táplálékot adjuk a madaraknak, de a egyik leges legfontosabb, hogy a túlzók csibéket naponta sétáltatni kell. Ha nem történik meg ez a sétáltatás, ami azt jelenti, hogy van egy hosszú folyosó szakaszunk, ami a túlzókvédelmi keltető technológiai teremből nyúlik a volierekig, ez egy durván 80 méteres folyosó szakasz, itt kell oda-vissza sétáltatni a madarakat. Ugyanis tudjuk pontosan, mert GPS-szel jelölünk túlzókokat, és tudjuk, hogy a kikelés után a túlzók csibét már a tojómadár akár 2-3 kilométerre is elvezeti naponta, hogy megfelelő rovar mennyiséget tudjon neki adni. Tehát ő is lemozogja a felesleges fehérjét, nagyon fontos, hogy mozgassuk mi is. Ha nem történik meg ez a mozgatás, akkor nagyon gyorsan elpusztulnak a madarak. Tehát folyamatosan sétáltatjuk a túlzók csibéket, folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen tüneteket mutatnak, milyen az ürülékük. Nagyon fontos az, hogy milyen konzisztenciájú. Ezeket meg kell figyelni, és egy jó gondozó ezekre figyel, és azonnal jelzi felém, hogyha valami probléma van.
És egyébként a sétáltatást azt a gondozók végzik, vagy mondjuk vannak olyan felnőtt madarak a segítségükre, amelyeket mondjuk nem lehetett már visszaengedni a természetbe?
Nem, minden esetben a gondozók végzik, de ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis mi csapatban neveljük fel ezeket a túlzókokat, ezért nem lesznek károsan emberre bevésődve. Ez már igazolják a többi éve színes gyűrűvel kibocsájtott madarak is, de jelenleg azt kell, hogy mondjam, akkor van káros emberi bevésődése egy túlzók csibének, hogyha egyedül van nevelve és nem találkozik soha ő saját fajtársával. Nekünk úgy történik, hogy folyamatosan a nap 24 órájában a saját fajtársaival együtt vannak, és a túzok gondozó csak akkor megy közé, mikor a sétáltatás van, akkor kísérik őt természetesen, és későbbiekben ez nem is okozott semmilyen káros bevésődést, tehát ugyanúgy párba áll, oda megy egy dürgő kakashoz egy tojómadár, és ugyanúgy termékenyít egy kakas, amiket innen bocsájtottunk ki a túzokvédelmi állomásra, ezekről adatsoraink vannak, ugyanis minden madarat egyedi jelölésekkel látunk el, és pontosan tudjuk, hogy melyik madár honnan származik, már tojáskorban honnan került be a túzokvédelmi állomásra.
És egyébként azokat a csibéket, amelyeket kiengednek a szabadba, azokat folyamatosan figyelik, monitorozzák?
Természetesen így van. A túzokvédelmi állomáson 8-12 hetes korig tartjuk a madarakat, természetesen azért ez az intervallum, mert össze kell várnunk, különböző fázisban kellnek ugye a csibék, és amikor elérik az a 8-12 hetes kort, akkor van egy úgynevezett túzokvédelmi mintaterületünk, itt a Körösmoros Nemzetipari Igazgatóság létesített egy 400 hektáros mintaterületet, és ez egy ősi túzok élőhely. Ezt úgy alakítottuk ki, hogy kerítéssel körbe van véve, 50 cm mélyen egy úgynevezett rókák elleni bekaparás gátló van, villanypásztorral körbe van véve még, hogy ne is akarjon bemászni a róka, és még egy bemászás gátló is van, tehát meg van törve a kerítés szakaszunk. Nagyon fontos, hogy nagy ragadozó mentes legyen a terület, és ezen a területen előszeretettel költenek vadtúzokok is. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy 50%-a durván gyepművelési ág, 50%-a szántóművelési ág, de a szántóművelési ágaink is úgy vannak kialakítva, mint a régi mezőgazdasági gyakorlatban, ilyen úgynevezett nadrágszí parcellákkal, ami 20 méteres sávok, 10 méteres sávok, különböző ugarterületek is vannak hagyva, ez ilyen modern szóhasználata a gazosok, de ezek a gazosok nagyon fontos diverzitást jelentenek a tájban, és olyan növénykultúrák vannak vetve, illetve telepítve, ami a túzok szempontjából nagyon fontosak, az őszi kalászosok, a repce, a lucerna, különböző ugarsávok, és itt megtalálja a túzok egész évben a megfelelő búvó, költő és táplálkozó helyet is egyben. Na itt található egy túzokvédelmi épületünk, ahova kivisszük a madarakat, és itt megkezdjük az ő úgynevezett repatriációjukat, az elvadításukat. Itt teljesen szabadon élnek, a gondozó nők segítségével, 24 órás emberi felügyelettel vannak még a madarak. Itt megtanítjuk őket nagyon-nagyon sok mindenre, megtanítjuk őket, milyen növényeket lehet felvenni, milyen rovarfajokat tudnak megenni.
Tehát bocsánat, és ezt hogy csinálják?
Hát a növényeket lehajolunk, és letépjük azt a növényt, amit etetünk velük, próbáljuk meg először kézből adni, aztán egyre lejjebb, és megtanítjuk őket önállóan táplálkozni.
Tehát akkor nem az van, hogy egy másik felnőtt madár mutatja ezt meg nekik, hanem önök?
Mi mutatunk meg ilyenkor mindent, ezt nagyon-nagyon gyorsan megtanulják. Egy-két nap alatt önállóan megtanulnak táplálkozni teljesen, és értelemszerűen elkezdjük csökkenteni azt a táplálékot, amit már keverünk, amit már megszoktak. Természetesen még rendelkezésre áll nekik, mert fejlődésben van a szervezetük, tehát a túlzókra azt kell tudni, hogy akár olyan 10-12 éves koráig is folyamatosan növesztheti a testtömegét. Tehát ez egy nagyon érdekes fajt. Ezért is volt probléma, hogy nem tudtunk különböző GPS jeladókat rászerelni ezekre a madarakra. Tehát ott tartottunk, hogy kivisszük a csibéket, megtanítjuk önállóan táplálkozni, nagyon nagyokat tudnak repülni, és itt tudják erősíteni a mellizmaikat. Nagyon fontos, hogy tudjanak, szabad tér legyen, megnyílik nekik ilyenkor a táj. Mindig visszatérnek folyamatosan a gondozói kisházhoz, ott éjszakázna, utána már később ilyenben, ahogy megyünk bele a repatriációba, akkor már eltávolodnak a kisházhoz, és ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, segítségüket hívnunk a térség vad túzok állományát, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha kivonulunk a területről, és később kint kívülről figyeljük ezeket a életjelenségeket, hogy a túzokok egyre jobban jönnek befele ugye a mintaterület felé, eltűnik az emberi zavaró tényező, és a vadtúzók jobban jönnek befele a repatriációs helyszín felé, és hát a madaraink akkor találkoznak először a vadtúzókokkal. Először a vadtúzókok persze messziről elkerülik őket, de utána későbbiekben csatlakoznak hozzájuk, beengedik a csapatba őket, és későbbiekben ők fogják megtanítani arra őket, amire mi nem tudjuk, hogy hogy kell a ragadozóktól félni, hogy kell egy sas jelenlététől félni, hogy kell egy rókától félni, hogy mit kell tenni, ha egy róka beszalad közéjük, mondjuk, és hogy kell menekülni egy sas elől, tehát nagyon nagy segítséget nyújtanak. Minden madarat színes gyűrűvel jelölünk, egy 3-as színkódot kapnak, illetve egy ornitológiai gyűrűt, és esetenként GPS jeladót is kaptak a madarak. Ez a GPS jeladó nagyon fontos információkat nyújt, mint például a kerecsensolyomnál már 2000-es évek elejétől alkalmazzák, fontos információkat nyújt. Mi is már több madarat jelöltünk GPS jeladóval, idejében is 4 fiókát jelöltünk, és fontos információkat nyújtanak az, hogy milyen környezetben tartózkodnak, mit táplálkoznak, hova repülnek el, mekkora a helyzet változtató repülésük, melyik térségre mennek el. Például azt is tudjuk, hogy a 2000-es évek elején Bugyini jelölt, Kiskunságban jelölt túzok tojó, a Luca nevű túzok tojó, az hozzánk jött el telelni délványára. Tehát vannak átmozgások a kiskunsági állományból, jönnek hozzánk, de a mi állományunkból is megfigyeltek egy egyedet Románia Párciumi részén. Tehát vannak átmozgások oda is. Nagyon fontos információ, amiket mind-mind be tudunk építeni a túzok védelme szempontjából, és az igazgatóságunk, a Körös Most Nemzeti Park Igazgatóság egy fő célkütézése az, hogy növeljük, erősödjön a túzok állomány, és jó úton járunk. A szalagról még, hogy tudjuk ezeket, ugyanis a kerecsensólyomnál egy úgynevezett teflon szalaggal van felhelyezve, ez egy fix szalag, és hát nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogy lehetne a túzokra is, míg a spanyol kollégák egy nagyon-nagyon érdekes anyagot kezdtek el alkalmazni a GPS felszerelésre, ez a gatyagumi. Azokat a gumikat részesítjük mi is előnyben, ami 100%-ra ki tud nyúlni, és később már nem fogja veszélyeztetni az ő életét, és minden nagyobb testtömegbe helyezzük rá ezeket a gumikat, annál nagyobb tűréshatár van a guminál, és később már nem fog problémát jelenteni, és hát ezt alkalmazzuk már mi is.
Ugye mondta, hogy a legfontosabb feladatuk emellett a túzok élőhelyének védelme, tehát a költő és dürgőhelyek zavartalanságának a biztosítása. Ezt hogyan tudják megtenni?
Igen, hát a Körösmoros Nemzeti Park Igazgatóság nem kérdés, hogy a saját területein mindent korlátozunk, ez a túzokról kell, hogy szóljon. Természetesen a túzok nem csak a védett és a fokozottan védett természeti területeken költ, hanem külső perifériás területeken is, amik magánkézben lévő területek. Most azt kell tudni, hogy a délványai mezőgazdaság szempontjából nagyon gyenge minőségű föld aranykorona értékkel bír, ezért rengeteg gazda részesíti előnyben az agrárkörnyezetgazdálkodási programot, mint egy revizációs tényezőt itt a mezőgazdasági kultúráknál, és bepályáznak ezekbe a programokba. És azt kell, hogy mondjam, azért a gazdák is odafigyelnek, tehát hogyha nekik anyagi káruk is keletkezne belőle, akkor is meghagyják, és akkor sem kasszálják le a túzok fészket, még hogyha nem tud lekasszálni egy 100x100 méteres zónát. Tehát minden esetben kimegyünk a területre, amikor jelzésünk van, és hogyha mi azt mondjuk, hogy itt nem lehet levegyszerezni a túzok fészek környezetében 100x100 méteres terület nagyságot, akkor nem vegyszerezik le, illetve kasszálásnál is egy olyan védőzónát alakítanak ki, amit mi előírunk. Tehát ezt minden szempontból betartják. Természetesen a mezőgazdasági gépkezelőt mi mindig jutalmazzuk. Tehát a Körösmoros Nemzeti Park Igazgatóság elkülönítette erre egy alapot, és hogyha valaki túzokfészket talál, és itt most nem a terület tulajdonosát jutalmazzuk, hanem magát a mezőgazdasági gépkezelőjét, azt a traktorost, aki a gépbe ül egész nap, és megtalálja a túzokfészket, és ő jelez nekünk, hogy túzokfészket talál, kimegyünk a területre, és ez a támogatás nem egy nagy összeget kell elképzelni, de három részből áll. Egyszer adunk a tojások darabjáért bizonyos összeget, 1000 forint, tudom, hogy ez kevésnek tűnik, viszont két nagyobb összeget adunk akkor, hogyha úgy jár el, hogy megfelelő védőzónát alakít ki a fészek körül, illetve a tojó visszaül a fészekre, azért adjuk a legnagyobb összeget. Ezzel is próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy nem a tojásokért adunk nagyobb pénzt, hanem hogyha megfelelően dolgoznak a területen, tehát zavartalan lesz a környezet és visszaül a túzok tojó, akkor durván egy ilyen 9000 forintos nagyságrendű pénzösszeget adunk a mezőgazdasági gépkezelőjének. Van olyan gépkezelő, aki egy nap 3 fészket is talál, és nagyon fontos, amikor a napi nehéz munka után beülnek a vendéglátóipari egységbe, és megisszák a jó megérdemelt hideg italukat, és akkor elmondják egymásnak, hogy megint találtam 3 fészket, és a nemzeti parkosok kifizették nekünk, mert hogy megfelelően jártam el, és visszajött a túzok tojó, akkor ez nekünk nagyon jó hírértékkel bír, tehát hogy ezt mondják egymásnak, és mindenki így fog cselekedni, de mellette még egyszer kihangsúlyoznám, hogy tényleg itt a nagy sáréti tájon minden ember a szívügyének tekinti a túzokot, és szereti a túzokot, emblematikus módon is nem bántják, és megpróbálják megóvni, megvédeni őket.
Mi a helyzet a közép- és nagy feszültségű vezetékekkel, hiszen minden évben áldozatul esik néhány példány a vezetékekkel való ütközés következtében. Ha jól emlékszem, akkor 2023. július és októberre között volt egy eset, amikor 5 túzok pusztult el a Csongrád-Csanád vármegyei Montággyepen, amely azért az ott élő 25 példány jelentős része volt.
Igen, az az állományunk az továbbra is nagy problémákkal küzd, az egy kicsit távol eső a délványai populációtól, de igen, nagyon fontos odafigyelnünk ezekre, és az igazgatóság nagy hangsúlyt is fektet erre. Rengeteg helyen, ami a túlzók helyváltoztató mozgást jelenti, a kábeleket, illetve a költő táplálkozó területeken, ezeket a légkábeleket föld alá helyeztük. Különböző projektek keretein belül nagyon nagy összegeket jelent ez, de föld alá tudtuk helyezni őket. Természetesen vannak, még nem tudtunk minden légkábelt, ami túlzókos területen van, föld alá helyezni. Nagyon nagy anyagi terhet jelent ez mind a nemzeti parkra, mind különböző pályázatokra, és különböző riasztó módszerek vannak, úgynevezett fireflyok felszerelése, amik ilyen villogó, fluoreszkáló eszközök, az éjszakai sötétségben is látják a madarak, hogy ott légvezetékek vannak. Nagy problémát jelent az éjszakai megzavarás, ha mondjuk egy róka zavarja meg a csapatban lévő túlzókot, és az repül bele ezekbe a vezetékekbe, illetve a ködben levő felzavarás, akkor sem látják, ugyanúgy, mint a darvak sem látják ezeket a légvezetékeket, és nagy problémát jelenthet. De megpróbáljuk, mondom, ezeket kiküszöbölni, nem egyszerű dolog, mert egy légvezetéket csak úgy megszüntetni nem lehet. Hiába erős Magyarországon természetesen lobby, de elképzelhetetlen, hogy valamilyen település mondjuk áram nélkül maradjon a túlzók miatt, és ezt mi nem is akarjuk, de ahol tudjuk, ott földkábelek lehelyezésével próbáljuk átidalni. Ahol a legtöbb mortalitást okozott a légvezeték, ott ezt már megtettük, itt Dél-Anya térségében nagyon nagy szakaszon megtörtént a földkábelre való csere, de sajnos sok más területeken nem bírtuk még megoldani. Ez valós probléma még jelenleg is.
Egyébként az indulásuk óta mennyi madarat sikerült repatriálniuk?
A repatriációs szám az most megközelít a 900 madarat.
És egyébként keresik önöket, mert ugye mondta, hogy világszerte ugye a Kárpát-medencében növekszik egyedül a túlzók állomány, és ugye Magyarországon. Keresik önöket, hogy mi a sikerük titka? Kérnek önöktől tanácsot, jó gyakorlatok mindig vannak, amiket át lehet venni?
Természetesen a környező országokból jöttek, mint Romániából, Szerbiából, most legutóbb Lengyelországból, sőt most egy indiai kutató volt nálunk, de a világ majdnem mind országából jöttek, ahol élt valaha a túlzók. Csehországból jöttek most nem régen hozzánk kutatók, és szeretnék újra, ha lenne Csehországban egy erős túlzók állomány. Például Szerbiában is 7 példány volt a legutóbbi szinkronszámlás alatt. Azt kell, hogy mondjam, mi abban hiszünk, hogyha megerősítődik a magyar és a Pannon régiónak a túlzók állománya, akkor ebből lesznek kisugárzások, és ebből lesznek újra visszatelepülések azokra a területekre, ahol valaha élt a túlzók, és megfelelő környezetet talál magának. Mint az ukrán és az angol kapcsolatból eredő kísérletek, ezeket mi nem támogatjuk, hogy Ukrajnából mondjuk madarakat vittek, és Angliába kitelepítették őket. Természetesen sikersztori, több száz madárból már van egy-két madár, ami költ, a többi az elpusztult, de újra van túlzók Angliából. Ez is egy megoldás ott, ahol nincs, de mi abban hiszünk, hogy a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság és minden más olyan nemzeti park igazgatóság, aki túlzókkal foglalkozik, a saját túlzók állományát védi, ezek növekednek, és átmozdulnak majd azokra az ősi túlzók helyekre, amik valaha túlzók által elfoglalt terület volt, és itt meg tudnak újra telepedni. Mi ebben hiszünk, és ez minket is igazol, mert hogy mondom már, a párciumi részen is van túlzók, itt a kissáréti állományunknak a megerősítése miatt már vannak átmozdulások romániai oldalra is.
Látogatható egyébként a túlzókvédelmi állomás? Vannak vezetett túrák?
A túlzókvédelmi állomás évente egyszer látogatható. A Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóságunk egy túlzókfesztivált indított útjára. Minden tavasszal van ez a túlzókfesztiválunk. A mellettünk lévő Sterbec István túlzókvédelmi látogató központunk ad helyet ennek a túlzókfesztiválnak, és innen szervezett kereteken belül, tehát mikrobuszok hordják át azokat az embereket, akik kíváncsiak a túlzókvédelmi állomás feladatára, és óránként tartunk azon a napon előadást a túlzókvédelmi állomásról. A túlzókvédelmi állomás alapvetően nem látogatható, egy kutató állomás, fokozottan védett területen található, különböző szakmai csoportok jöhetnek, de turistákat nem fogadunk, évente egyszer viszont megnyitjuk a kapukat, és akkor beláthat mindenki a túlzókvédelmi állomáson folyó feladatokba.
8000-es létszámot el lehet újraérni, vagy ez nagyon nagy álom, ami egykor volt?
Hát valószínűleg én ezt nem fogom már megélni, ugyanis a túlzók az nagyon-nagyon későn éri az ivar érettségét. Tehát a túlzók akas átlagosan 5 éves korára, míg egy tojó 2-3 éves korára lesz ivar érett, és mindössze 2 tojás csak a tojó. Természetesen, hogyha meghiúsul az első fészekalja, akkor egy újabb úgynevezett sarjúfészket rak, de ez is mindössze két tojásban állhat, tehát nem egy reproduktív fajról van szó, ami pillanatok alatt fel tud emelkedni, ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan oda tudjunk figyelni. Azt tudjuk, hogy egy túlzok tojó, egy spanyol minták alapján, és ez már Magyarországra is jellemző, hogy egy túlzok tojó 7 évente tud felnevelni egy olyan csibét, ami eléri az ivar érettséget. Ez nagyon alacsony szám, igen. És hát látjuk, ez nagyon-nagyon sok olyan negatív hatás éri ezt a fajt, ami miatt nem tud hirtelen emelkedni a túlzok állomány, de mi mindent megteszünk azért, és mert ez a rengeteg munka meghozza a gyümölcsét, és különböző kutatásokat végzünk, tehát a GPS eladózásnak volt egy olyan jelentősége például, hogy azt voltak leírva a régebbi dokumentációkban, hogy túlzok egyszer költ, majd tesz egy sarjúköltés. Most egy GPS jeladóval szerelt madarunk, az pontosan bebizonyította, hogy a sarjúköltés után még egy sarjúköltést tett, amikor a tojásokat predálta valami állat, és a harmadik sarjúköltése után őt is predálta egy ragadozó, de fontos információkat nyújtottak. Tehát nagyon fontos, hogy a technológia fejlődésével mi is fejlődjünk, és próbáljunk meg minden olyan dolgot alkalmazni, bevetni, amit a faj védelme szempontjából mi fel tudunk használni.